Hello, sziasztok! Nagy Gábor, és ez itt a Kereső Optimalizálás kedden Nagy Gáborral podcast show. Sziasztok! Mai vendégem dr. Lukovszky Marianna jogász, aki internetjoggal és adatvédelemmel foglalkozik, és napi szinten fogyasztja az ezzel kapcsolatos híreket, és nagyon benne van, pontosan tudja, hogy mi újság van. Annyit kell tudnunk rólad, hogy 15 éves tapasztalatod van, amit cégeknél és a közigazgatásban töltöttél el. Jogtanácsos, főosztályvezető, ügyvéd, mindenféle területen voltál, és most viszont tényleg azért beszélgetünk, mert internetjoggal és adatvédelemmel is foglalkozol, és most ezen a téren ugye nagyon komoly fejlemények vannak. Van esetleg valami, amit kihagytam a bemutatásból?
Sziasztok, mindenkit köszöntök. Nincsen szerintem, ez így tökéletes volt. Átfogó volt, és köszönöm szépen. Talán annyit, hogy kicsit azért is érdekel, mert foglalkoztam programozással, és nagy híve vagyok a Linuxnak és az Ubuntunak. Ez még talán bele szúrtam volna, de ez így tökéletes, köszönöm.
Hú, hát ez nagyon jó, igen, a Linuxos, Ubuntus csajok, az egy nagyon, az egy kis piac, szóval nagyon örülök, hogy
köszönöm.
Most így tudunk beszélni. Hát igen, így gyakorlatilag talán te vagy a második Linuxos csaj, akit így életemben megismertem, tehát ez tényleg komoly. Egy kuriózum.
Hoppá. Jó.
Akkor ami viszont nagyon fontos, ugye friss és ropogós hír, hogy küszöbön van a TikToknak a megzabolázása az Egyesült Államokban, ami azért is érdekes, mert ugye Indiában már tényleg parkolópályára tették őket, és veszítettek nagyjából 200 millió felhasználót, és most ugye itt van az USA-nak a 80 milliós felhasználói bázisa, most ez a tét, és ugye Trump simán kimondta, hogy hát ő bizony betiltja, mert megvan a felhatalmazása, és tőle ugye meg is szoktuk, hogy nem nagyon szokott finomkodni, meg így nagyon átgondolni, hogy mit mond. Az az érdekes, hogy ezt mi nem tudjuk megítélni, és nagyon jó, hogy így beszélünk, tehát az az első kérdés, hogy egyáltalán van-e joga vagy felhatalmazása egy ilyen lépéshez Trumpnak?
Hát ugye a TikTokról tudni kell, hogy az első negyed évben 2 billió letöltést produkált, tehát egy elég nagy platformról beszélünk, ami kivívhatja a figyelmet, akár ha Donald Trumpról beszélünk, akkor meg főleg, hiszen ő azért szeretné, én azt gondolom, korlátozni a TikTok használatot, mert egyrészt ugye felrepültek olyan hírek, hogy ez a kampánybeli trollkodás, amit túlzába, és ugye a Google tele van ezzel, rá lehet keresni, és meg lehet találni, köze van a TikTok felhasználóihoz, illetve ahhoz, hogy ugye amerikai adatok szivárognak ki harmadik országba, azaz Kínába, és ezt ő szerint a védelmi kockázatnak lehet tartani, tehát emiatt korlátozhatja, én azt gondolom, hogy ha akarja, el fogja érni, illetve azért meg kell várni az elnökválasztást, meg kell nézni, hogy ez kampányilag, gondolom a tanácsadói mit mondanak erre, de azt gondolom, hogy a védelmi kockázatra fűzheti föl ezt a történetet, ha valóban akar ilyet tenni. De több platformon is lehet olvasni, hogy azért, hogy mi van a fejébe, azt csak ő tudja.
Hát igen, igen, ezt sokan megkérdőjelezik még azt is, hogy egyáltalán ő maga tudja, hogy mi van a fejében, de az biztos, hogy kiindulópontnak nagyon jó, hogy ezt így kívülről senki nem fogja tudni megmondani, hogy mondjuk egy perc múlva ő mit nyilatkozik. Itt én is azt látom, hogy ugye beszél adatvédelmi kockázatokról is, de mondjuk ez ő szájából annyira nem hiteles, viszont van egy olyan háttér, hogy ugye a TikTok musical.ly-ként indult el, és így nőtt elég nagyra, és ez ugye egy kaliforniai székhellyel rendelkező kínai cég volt ez, és utána, amikor ez a ByteDance nevű vállalat felvásárolta őket, utána lett ugye nagy váltás, és utána már TikTokként ismerjük, és itt van egy olyan csavar, hogy ugye a ByteDance az egy kínai cég, és kínai székhelyjel, és ugye Amerikában van ez a külföldi befektetéseket vizsgáló bizottság, és ilyen esetekben ugye mondhatja, hogy egy külföldi cég felvásárolt egy amerikai vállalatot, és itt vizsgálhatunk nemzetbiztonsági kockázatot. És gondolod, hogy esetleg ez lehet egy lehetséges kapaszkodója Trumpnak?
Hát ha szeretnél korlátozni valamit, akkor ez egy nagyon jó kapaszkodó lehet szerintem.
Uh-huh. Itt egy olyan hír is felreppent már, hogyha ugye úgy dönt ez a bizottság, hogy ez egy nemzetbiztonsági kockázat, akkor akár utasíthatják is arra a Biden-sz vállalatot, hogy adják el az amerikai érdekeltségeiket. Ez valóban megtörténhet? Létezik ilyen forgatókönyv?
Sok minden megtörténhet, én azt hiszem, de ugye az elnök választás miatt nagyon erős a kampányszél, tehát hogy nem tudhatjuk, hogy pontosan mi történik, mi fog megtörténni, és mi van belengetve, és tehát itt szerintem óriási buborékban halászgatunk egy nagyon pici dolgot. Tehát ezt így előre nem lehet megjósolni, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Röppennek föl hírek erről, arról, amarról. Lehet, hogy még egy csomó más hír is föl fog novemberig, vagy ha elhalasztják még tovább is röppenni, akár a TikTokkal kapcsolatban, akár azzal, ami ugye most történik a EU-ba, az EU-s a viszonylatába is adatvédelmi területen, mert az is egy hasonló analóg módú történet lehet, hogy ugye itt meg az EU fél attól, hogy az USA hivatali szerveinek mennek ki személyes adatok, tehát hogy itt azért az adatokkal való érdegélés, meg adattovábbítás egy ilyen hatalmas szabályozási területet ölel fel, ami miatt egyre több, ha lehet ilyen szóval élni, front nyílik. Akár a TikTokot veszem, akár most ezt a USA-EU döntést.
Uh-huh. Itt volt többen, akik írtak nekem is azzal kapcsolatban, hogy én mit látok abban, hogy esetleg előfordulhat, hogy ugye ez úgy tűnik, mintha egy ilyen lavina indult volna meg, és esetleg előfordulhat az is, hogy mondjuk hozzánk is elér ez a lavina, és mondjuk itthon is valamilyen korlátozás alá kerülhet mondjuk ez az app.
Itt én nagyon erős, néha erős politikát sejtek, abszolút szubjektív módon behatárolva, de ez az app, mivel most jelenleg ugye keleti, tehát kínai kézen van, és mi nyitunk kelet felé EU szinten is, ezért egyelőre én ettől annyira nem tartok.
Uh-huh. Jó, tehát akkor ez a legkevésbé valószínű forgatókönyv, hogy esetleg ez a lavina
irány. Annyi minden változik, és annyi lavinát átéltünk most ebben az évben, hogy nagyon-nagyon sokat, ezért nem tudom megmondani, de én nem tartom valószínűleg ezt most jelenleg.
Uh-huh. Jó. Itt ugye beszéltünk, itt be is hoztad, hogy nem csak itt van egy ilyen frontvonal, hogy az amerikai kormány sem akarja azt, hogy amerikai felhasználók adatai kikerüljenek az USA-n kívülre, és főképp azt nem akarják, hogy Kínába kikerüljenek.
Valahol megértem egyébként, amikor egy kampányt megtrollkodnak a TikTokból, feltételezett módon, valahol megértem, uh-huh. Valahol meg nem. Tehát, hogy ez ilyen kérdés, hogy most a jogi vagy a személyes élem szólal-e meg.
Uh-huh. Hát itt ugye, akik nem tudják, itt arról van szó, hogy volt egy nagyon komoly kampányrendezvény, ahová nagyjából ilyen 18-9 ezer embert vártak, és ugye elővételbe is le is foglalták a helyeket, és hogy a TikTokon elindult egy mozgalom, és odáig jutott, hogy majdnem a helyeknek a felét így lefoglalták a TikTokon, és gyakorlatilag ennek az lett a vég, hogy ők nem mentek el, és akkor egy ilyen félház előtt kellett megtartani egy nagy gyűlést, és hát ez így elég furcsán vette ki magát, hogy teltház helyett egy gyenge félház volt, és azt gondolom Trumpnak akkor ez egy ilyen hiúsági kérdés volt.
Igen, és ez a maga egyszerű nyersességi modorában, ami elég megosztó, ugye tudjuk, kinyilatkozta, hogy akkor ő szeretné korlátozni ezt a TikTokot, ami valahol érthető egyébként, ha személyes szubjektív véleményem van megkérdezve erről.
Itt ugye beszélünk arról, hogy akkor most behozta ő is, hogy hát adatvédelmi aggályok is vannak, nemzetbiztonsági aggályok is. Akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy mondtad nekem itt a beszélgetés előtt, hogy elég komoly fejlemények voltak ebben az USA-EU adatvédelmi csörtében. Mit kell tudnunk erről így a saját kisvállalkozó szintünkön?
Amit tudni kell erről, és amit érdemes tudni, az, hogy ugye eddig a döntésig, ami ugye 2020. július 16-ai keltezéssel látott napvilágot, az volt, hogy amennyiben kiment adattovábbítás történt harmadik országba EU-n kívül, akkor ugye ott vizsgálni kellett, hogy az megfelel a GDPR-nak, megfelel, tehát hogy nem élnek-e vissza az adatokkal, így nagyon egyszerű nyelven, tehát nem jogilag megfogalmazva. Viszont most azt mondják, hogy ha ez az adat az USA-ba megy át, vagy akárhova, létezik ez az Data Protection Shield, ami az EU és az USA közötti gyakorlatilag egy megállapodás 2016 nyarától, hogyha oda menne ki az adat, akkor ugye mivel létezik ez a Data Protection Shield, ezért megfelel az adattovábbítás minden kockázatnak, rendben van, tehát ez így gyakorlatilag a kisvállalkozók kipipálhatják ezzel ugye a Google-t, a Facebookot, hogyha ilyen szolgáltatásokat használnak, hogy Facebook, Google-nak bármelyik szolgáltatása, mert ugye a személyes adat, ha kimegy a Facebooknak vagy a Google-nak, akkor van ez a Data Protection Shield, ami az USA és az EU között jött létre, tehát hogyha oda kimegy az adat, akkor az rendben lévő idézőjelesen. De most azt mondja az ECJ döntés, hogy ez nem érvényes. Ezért most próbáljuk mi is, szerintem több kollégám is, hogy ezzel most mit lehet kezdeni. Több platformon lehet olvasni, több oldalas leírásokat, hogy akkor most mit kell megvizsgálni, hogy kell eljárni, hogy megfeleljünk ugye a GDPR-nak, mert ugye a GDPR-nak mindenképpen meg kell felelni, és minden adattovábbításnak meg kell felelni a GDPR-nak. De most nem tudjuk, mi lesz, vagy hogy lesz. Vannak bizonyos panelek, ami ugye a EU dolgozott ki erre. Ezt azt mondják, hogy jó, ha használjuk. De nem hiszem, hogy a kis és középvállalatok ezt pontosan tudják, mi ez, és használják, és ismerik.
Hát ez biztosak lehetünk benne, tehát, hogy most, ha megkérdezünk 100 kisvállalkozót arról, hogy a GDPR szabályzatát nem-e másolta esetleg a konkurens weboldaláról, akkor elég nagy arányban az lesz a válasz, hogy hát, na jó, lehet, hogy másoltam, de azt, ha megkérdezünk, hogy ki az, aki utána nézett ennek, és mondjuk így havonta felülvizsgáltatja a szabályzatát, akkor valószínűleg egy nagy nullát kapnánk válaszul.
Igen, és ugye többen is nyilatkozták, én angliai platformokat is néztem, hogy nagyon csalódottak a döntést illetően, mert igazából akár ezt a Data Protection Shield-et is fölül lehetne vizsgálni, tehát hogy így több opció lehet. És még azt is olvastam, hogy újra a tárgyalóasztalhoz ülnek. Én azt gondolom, egyelőre én biztos kivárnék, hiszen vannak olyan nagyvállalatok, akiknek megvan az a jogi kapacitása, aki ezzel tud foglalkozni, hogy kidolgozzon bármit, vagy esetleg azt mondjuk, hogy ezt az SCC-t, amit ugye az EU dolgozott ki, ezeket a paneleket, amit bele lehet majd rakni a szabályzatba, a szerződésekbe, ezt közzé teszik, vagy valaki olyan közérthető nyelvre lefordítja, ami most mondjuk egy ilyen kisebb méretű cégnek is jó. Mert egy nagyobb méretű cég értelemszerűen ezeket valószínűleg ismeri, használja, tudja. De én azt gondolom, ebbe a globális világba különbséget kell tenni a kisebb volumenű cégek és a nagy cégek között, hiszen nem ugyanazokkal az erőforrásokkal, nem ugyanazokkal a kapacitásokkal dolgoznak. Én biztos kivárnék, hogy mit lépnek a nagyok. De ettől függetlenül, ugye, ha nagyon jogilag akarom nézni, akár büntethetnek is, mert nem felelek meg. Ha Facebookot vagy Google szolgáltatást használok, és itt van azt gondolom most a hangsúly, és személyes adat továbbítás történik. Egyelőre a személyes adatok továbbítása a probléma, mert ugye az egész döntésről azt kell tudni nagy vonalakba, hogy azért pattant ki, ez már ugye ez egy második fokozata, mert már ennek az ügynek volt egy első lépcsője, arról szól, hogy ha Facebookot, Googlet vagy bármi olyat használok, ami harmadik országban az EU-n kívül továbbít személyes adatot, akkor az például az USA-nak, konkrétan az USA-nak a állami szervei is hozzáférhetnek. És ez egy olyan kockázat, hogy a személyes adatokkal ezt ne tehessék meg. Tehát ez már nem felel meg ugye a GDPR-nak, hogy csak úgy átmenj egy állami hivatalba, az USA-ba, az én személyes adatom adott esetben a Facebookon keresztül.
ugye a legtöbben azért használunk valamiféle mérést, mondjuk egy Google Analytics-et, van egy Facebook pixelünk, és akkor ez már azt jelenti, hogyha ezeket használjuk, most már nem felelünk meg a GDPR-nak, mert kiszivároghatnak adataink mondjuk egy amerikai hivatalhoz.
Igen, itt mondom, megemlíteném még egyszer hangsúlyosan, hogy személyes adatot vizsgálnék, tehát meg kell nézni véletőleg, hogy megy-e ki személyes adat, mert azért a Google Analytics az nem feltétlen visz ki személyes adatot, sőt, ha az IP cím anonimizálása kerül, ugye ott az admin felületen, ha jól emlékszem, akkor az egy anonimizált adat. Most azon megint lehet vitatkozni, hogy az mennyire anonimizált, de én azt gondolom, hogy az anonimizált nem köthető természetes személyhez, innentől kezdve mondjuk azt, hogy nem természetes adat. És ezek statisztikai anonim adatok. De előbb-utóbb, mert ez az adat biznisz, ha lehet ilyet mondani, lehet elér arra a szintre, hogy azért ezek az adatok is értékkel bírnak, ezek a anonimizált statisztikai adatok. Mert ezek fontos adatok, főleg most ugye, hogy a digitalizáció még jobban előtérbe került ugye a pandémia miatt, óriási értékkel bírhatnak, óriási tömegben állnak rendelkezésre bizonyos helyeken, akár összpontosítva is felhasználhatóak bizonyos dolgokra.
Hát ugye, ha csak a marketinget nézzük, meg az internet marketinget, akkor az anonimizált adatoknak is hatalmas jelentősége van, mert lehet profilozni, és lehet felhasználói mintázatokat alkotni belőle, és az alapján ugye megcélozni akár üzenetekkel, vagy bármilyen más módon meg lehet oldani, hogy adat alapon történjenek döntések úgy, hogy nem tudjuk, hogy kis Jóska kattintott, nem is lényeges, csak azt tudjuk, hogy ha ezt és ezt odarakjuk, akkor arra sokan kattintanak. Tehát ez nyilván ez hatalmas pénzbeli értéket is jelent. Ugye ez egyértelmű, hogy így az anonimizált adatok is gazdasági értéket jelentenek. Azért legyünk annyira nagyobbak, gondoljuk azt, hogy itt az adataink védelme miatt aggódnak?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen benne van ez, mert fontos az, hogy védjék az adatainkat, és az a bizodalom, ami miatt ezek a szervek léteznek, ami azok miatt léteznek, hogy bízzunk benne, hogy ők védenek minket. Tehát ezt ha elveszítjük, akkor az megint nagyon messzire vezet. Másfelől azért itt üzleti érdekek biztos benne vannak, és állam érdekek is. Hiába mondom azt, hogy Európai Unió vagy az USA, az ugye a szövetségi államok és nagy rendszerük, de hogy mindenképpen azért ezek hasznosítható, vásárolható adatok, tehát ezeket adják, veszik adott esetben, de azt gondolom, hogy ez több órás beszélgetést is ki tudna meríteni ez a téma.
Hát abban biztos vagyok, csak attól félek, hogy ezt rajtunk kívül senki nem hallgatná meg, mert őszintén azért, hogyha egy kisvállalkozót elkezdünk riogatni vele, hogy most kezdjen el megint egy jogászt alkalmazni azért, hogy a GDPR szabályzatát átnézze és átírja, akkor itt sokaknak hirtelen elkezd égnek állni a haja. Egyébként ezt mennyire együk forrón ezt a kását? Tehát most tényleg az van, hogy keressünk fel egy adatvédelmi jogászt, és mondjuk azt, hogy nézze át a szabályzatunkat, és írja át, amit kell?
Az soha nem egy rossz ötlet egyébként, mert ez nem rossz ötlet, mert így tapasztalatból is mondom, hogy azért ez az, ami én tudom, hogy nem ez az első, hogy csinálok egy weblapot, egy webshopot, egy bármit, ami ugye internetes platformot biztosít a szolgáltatásaimnak, a termékeimnek, hogy rohanok egy jogászhoz, hogy nézze át, és ugye olyan legyen, aki mondjuk ért is hozzá gyakorlatban is, de egyébként nem hátrányos, hogyha legalább egyszer megnézhetjük, hogy tényleg jó-e, nem jó-e, mert azért nálunk is, mint ahol máshol is, rögtön azzal kezdődik, hogy én például megkérdezem, hogy elektronikus kereskedelmi szolgáltatás van-e nyújtva weboldalon keresztül, amire nem biztos, hogy ők tudják a választ, tehát ugye el kell mesélni, hogy ez micsoda, mivel jár, van-e hírlevél, van-e reklám, pontosan milyen kukikat használ, kik hova mennek, milyen adatok, és ez általában érthető módon azt mondják, hogy a weboldal készítő biztos tudja. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes, de tudom, hogy financiális szempontok miatt meg nem biztos, hogy rögtön ezzel kezdünk. De előbb-utóbb, ahogy növekszünk, vagy látjuk, hogy a látogatott szám azért megüt egy bizonyos küszöböt, akkor érdemes lehet megnézhetni egy arra szakavatott emberrel, szerintem. Ezt meg, hogy most ez az ECG döntés, ez mit fog hozni, én ebben kivárnék, de ez teljesen szubjektív módon mondom, de nem hiszem, mivel, hogy bármi hátrány lehet belőle, én azt gondolom, hogy akik ugye ezt ellenőrzik, akár adatvédelmi, akár egyéb szempontból hatóság, ők kockázati elven működnek, tehát úgyis előbb azt nézik, hogy a kockázati besorolások alapján az adott weboldal magas, alacsony, közepes milyen kockázatot rejt, és nem gondolom, hogy egy ilyen kis vállalkozó, aki akár egy terméket, vagy csak a szolgáltatását reklámozza a weboldalon keresztül, és mondjuk nem nyújt elektronikus kereskedelmi szolgáltatást, nem egy ilyen felkapott, nem tudom mennyi látogatóval bíró weboldal, vagy őt fogják azonnal helyzet elé állítani, hogy akkor ő most megvizsgálta, hogy az adatok hogy mennek ki az USA-ba Facebookon keresztül, és milyen adat ki megy ki, személyes adat megy ki, tudja, hogy akkor most már ez a Data Protection Shield, ez nem érvényes, tehát hogy nem hiszek ebben, hogy ez most erre fog irányulni. Én követném, hogy a nagyok milyen lépéseket tesznek, mert igazából ezen fog múlni, illetve hogy a nem a nyomásgyakorlás, de hogy esetleg lesz ebből egy újabb Data Protection Shield, leül-e tárgyalóasztalhoz újra ez az EU-USA, hogy egy kompromisszumos megoldást találjanak, mert ezzel most egy ilyen elég komoly talajt húztak ki cégek lába alól, én azt gondolom.
Szerintem akkor tanácsoljuk azt a hallgatóknak, hogy a LinkedIn-en kevessék a posztjaidat, Dr. Lukovszky Marianna, és akkor legalább tőled megtudhatják, hogy hogy áll ez a játszma, mert mégse várhatjuk el igazából senkitől, hogy most elkezdje itt az EU-nak a döntéseit ezzel kapcsolatban a különféle weboldalakon böngészni.
Igen, főleg azért is nem, mert ugye ez a Digital Service Tax, ez a mostani internetadó újra ugye előkerült, ami miatt ugye Amerika megint kilátásba helyezett mindenféle kvázi választ, mert hogy ugye ha az internetadót megint előveszik és tényleg bevezetik, akkor ugye az megint ugye a nagy cégeket, ami megint az Amazon, Google és Facebook, Apple-t fogja sújtani egyesek szerint, és ugye most szeretnék októberben újra elővenni ezt a kérdést, ugye Magyarország 2022. december 31-ig, ha jól tudom, egyelőre ugye 0%-ra vitte ezt az adót, ami ugye a 7,5% volt a kezdeti irányadó mértéke, ami elég magas, tehát azt hiszem a törökökével egyenlő. Ebből még azért lesz még egy front nyitva, szerintem, hogyha ezt komolyan gondolják itt ősszel.
Hát akkor ráhoztuk a frászt most szerintem elég sok hallgatóra. Én már nem is merek így rákérdezni.
Nem ez volt a cél tényleg, tehát csak a tájékoztatás, csak én meg szeretek így elmondani dolgokat.
Ez is olyan dolog, amire azt mondjuk, hogy jobb volt, amíg nem tudtam, mert akkor addig nem aggasztott ez a probléma, de minden esetre akkor tanácsoljuk azt mindenkinek, hogy kezdjék el követni a LinkedIn-en a posztjaidat. Dr. Lukovszky Mariannának köszönöm a beszélgetést. Sziasztok!